Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, és az elmúlt év során azt gondolom, hogy elég sok nehézséggel, fájdalommal, félelemmel, főleg félelemmel nézhettünk szemben a 2020-as év alatt. És én nagyon igyekszem azt képviselni, hogy a jóra, a pozitív dolgokra gondoljunk, abba kapaszkodjunk, találjuk meg magunkban a fényt, és azt növesszük fel, de közben, ha valamire rá lehetett jönni az elmúlt évben, vagy legalábbis amire én rájöttem, vagy ráéreztem, az az, hogy nincsen fény nélkül árnyék, vagy árnyék nélkül nem létezik a fény, szükség van az árnyékra is, és most egy kicsit az eddigiektől eltérően az árnyékról fogunk beszélgetni. Méghozzá Megyeri Balázsral, ő a vendégem.
Sziasztok! Szia Marian!
Aki hello Balázs, köszönöm, hogy köszöntél, mert hogy ugye te írtál egy tanulmányt, több részes cikksorozatot a National Geographicnak a gonosz anatómiája címmel, de hogyha téged be kéne mutatni, azért hát nem tudnám hol kezdeni. Tehát színész, kaszkadőr, előadó művész, zeneszerző, szövegíró, Jason Momoa dublőre, és
tűzsongör, fényelnyelő.
És minden, igen, pontosan, tehát, hogy mindenkitől elnézést. Mindenkitől elnézést, hogy nem Jason Momoáról fogunk beszélgetni, de csak egyet viszont akkor már hadd kérdezek. Vele ugye találkoztál benne, egyébként érzéket, mert nagyon durva szeme van annak a csávónak, tehát így messziről nézve is. Tehát benne figyeled-e így az embereket, nyilván foglalkoztat ez a téma, ha erről írtál, és benne érzékeltél-e ilyesmit, akár a gonosz oldalt, a sötét oldalt?
Nagyon-nagyon meghatározó momentum volt végig is az életemben vele való találkozás minden szempontból. Egy fantasztikus jelenség, és valóban egy több rétegű jelenség. Hordozza magában, nyilván ami természetesen az esztétikát is igencsak kiemeli, ezt az ősiséget, a vademberi mi voltot. Nekem nagyon tetszett az, hogy van egy ilyen gyermeki bája az ő személyiségének. Tehát egy nagyon-nagyon jó ember, és egy nagyon-nagyon kedves és közvetlen ember, és szinte már megható módon.
Ez az első, ami lejön róla egyébként, igen.
Érdekes, mert hát természetesen mindannyian tudjuk, hogy a social networking vagy a médiában történő kommunikáció az nem mindig fedi azt, amit az ember egyébként ugye a hétköznapi világban képvisel, vagy egy otthon, vagy a szerettei és a barátai között. Először találkoztam, hogy nyilván volt egy ilyen távolságtartás, annak ennél kedves volt, meg laza volt, de hát természetesen úgy, hogy láttam benne a profizmust minden egyes kis gesztusában. És tavaly, amikor másodszor találkoztunk, mert volt a Dűnének egy visszaforgatása, egy risútja, akkor viszont megejtően kedves volt, és nagyon-nagyon jó fej. Ez is ugye kiderült, hogy ugye azért mióta dublőreként dolgoztam, követték a pályafutásomat, nyilván a social networkben kommunikálok, nekem is szívügyem a környezetvédelem, és minden olyan dolog, amivel a világot előbbre lehet vinni. És hát az is egy kellemes meglepetés volt, hogy ők ezt számon tartják, és amikor találkoztunk idén, akkor megölelgetett, lepacsisztunk, és mint ezer éves jó barátok köszöntöttük egymást, olyan szeretet energia áradt egyébként belőle, egy olyan ilyen ősi szeretet, amit egyébként szerintem csak ilyen native, ilyen őslakos népeknél lehet a legjobban látni. Én legalábbis ott tapasztaltam. Vannak indián barátaim, akik szintén rezervátumban, nem szintén rezervátumban, hanem ugye, mint jó magam is hanem akik rezervátumban élnek, és náluk éreztem hasonlót egyébként, hogy a természettel való kapcsolat, tehát a saját ősiségükkel való kapcsolat ennyire kisugárzik, és ennyire projektálódik a másik
személyre. De ez tiszta dolog, tehát ez valami jó dolog, ugye a szeretetet említetted, de mi a helyzet a másik oldalal, a sötétséggel, a gonoszsággal? Ez alaptulajdonság mindenkiben benne van? Én azt érzem, hogy egész életemben azzal harcolok, hogy ne legyek gonosz.
Szerintem nagyon fontos, ha már így a lovak közé csaptunk, a gonosz szónak a tisztázás, ez nem ennyire egyértelmű szerintem, mint amennyire mi ezt használjuk. Nagyon sok olyan kifejezést használunk a hétköznapokban, amit már a beszédünkbe beimplantáltunk, és gyakorlatilag a mindennapi kommunikációnk szerves része, mégse feltétlenül tudnánk definiálni, vagy azt mondani, egy egyértelmű definíciót adni neki. És én, amikor évekkel ezelőtt dolgozhattam egy rövid ideig a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostani Kutató Intézetében, ahol még ugye az egyetemi tanulmányaimmal összefüggésben PTSD, posztraumás stressz kutatásokat végeztünk, és kimondottan kíváncsiak voltunk a negatív érzésekre. Egyáltalán emberben, állatban detektálható a negatív érzés helye, a negatív gondolatok helye, és ezen kutatás során mélyültem bele jobban, és kezdett el érdekelni, hogy tulajdonképpen akkor azt mondjuk, hogy gonosz, vagy negatív,
vagy,
akkor,
rossz.
Vagy rossz, akkor miről is beszélünk, hiszen nagyon sok esetben, nagyon sok példával láthatjuk, hogy ez nem ennyire egyértelmű. Amikor nálunk az egyetemen egyik kedvenc tanpéldája volt több tanárnak is, hogy azt mondjuk, hogy hazudni például nem szép dolog, nem jó dolog, bűn. Még a Biblia is ezt tanítja nekünk. És akkor a második világháborúban én elbújtatok embereket, akit üldöznek, uram, bocsá, oktalanul, jogtalanul, és meg akarják ölni, és kopogtatnak az ajtón, és megkérdezik, hogy vannak itt menekülők, és én azt mondom, hogy nincsenek, közben ott vannak, akkor én valójában hazudtam, de ezzel emberéletet mentettem, akkor most jót tettem, vagy rosszat? Hol van ez a morális vonal, ahol én leválaszthatom a jót a rosszról, a rosszat, hát egyértelműen definiálhatom, vagy azt mondhatom, hogy valami negatív, vagy azt mondhatom, hogy gonosz. És hát a gonosznak az irodalma az legalább olyan nagy, mint a jónak. És ugye
mennyire foglalkoztatja az embereket, ugye?
Nem csak az, hogy foglalkoztatja az embereket, érdekes módon azért nyilván picit tartanak tőle. Az összefüggéseiben sok idő volt nekem is, amíg megtaláltam azokat a könyveket, sok-sok könyvtározás, sok óra, sok munka a számítógép előtt, míg összetudtam szedni az ehhez szükséges anyagot. Nyilván a jó az egy bevett fogalom, az egy olyan motiválóbb gondolat része, vagy egy motiválóbb energia, amit gyakrabban hallunk vissza.
Hát tudjuk jól, hogy igen, hogy ilyennek kéne lenni.
Légy jó, mint halál, ilyennek kéne lenni. Igen. De nem gondolkodunk azon, hogy sok esetben, mint ahogy a világ relatív, és még a tudományok is relatívak, hogy valamit a másik dolog kontextusában határozzak meg. Tehát a jó az lehet a rossz kontextusában meghatározhatóbb esetleg, mint mondjuk, ha csak kijelentem az abszolút jót.
Uh-huh. Sőt, és talán úgy nincs is jelentősége. Is.
Igen, egy másik klasszikus példa volt erre, amikor szintén egyetemi tanulmányok során, amikor egy férfi sétálgat a sinek mellett, gondolkodik az életről, és egyszer csak meglát egy kisfiút, akinek beszorult a lába a sinek közé. És hát látja, hogy jön a vonat, hú, mit csináljon, hát azonnal, mint egy szuperhős odavetődik, megmenti a kisfiút, a vonat elmegy, mind a ketten túlélik, hú, először kifújják a levegőt, fölállnak, leporolják magukról a koszt, és bemutatkoznak. És akkor a férfi bemutatkozik, hogy én Jürgen vagyok, mire a kisfiú bemutatkozik, hogy én pedig Adolf. És ugye a történet végül is ugye megint csak azt a morális kérdést veti föl, hogy ez az ember aztán évtizedekkel később mekkora kárt okozott az emberiségnek, és akkor az az ember, aki viszont azt a jót tette ott abban a pillanatban, hiszen ha mérlegeljük az eseményt, abban a pillanatban
megmentett
egy ember életét.
Igen.
És ezzel együtt közvetett módon okozta mennyi más embernek. Úgyhogy most akkor miről is beszélünk, megint csak a jó értelmében, főleg ilyen abszolútizáló fogalomkeresés szempontjából. És akkor engem érdekelt a másik oldal, a gonosz, hogy akkor nézzük meg, hogy erre milyen irodalom, milyen tudományos megfigyelések, pszichológiától, orvostudományon keresztül, irodalomtörténet, történészet, régészet, milyen információk állnak rendelkezésünkre, és innen jött a publikáció gondolata, amit aztán a National Geographic publikált. Én ennek útján sok-sok szakmai elismerést és díjat is kaptam, aminek ezúton is nagyon örülök.
És mindezt sokszor a gonosznak köszönhetem.
És mindezt a gonosznak köszönhetem, úgyhogy Véder nagyúrnak egy e-mailben ezt majd szeretném.
És nagyon jó, hogy említed Véder nagyúrat, mert hogy mindjárt átérünk a szuperhősökre, vagy hogy kihez milyen szuperhős áll közel, mert hogy az nem egyértelmű, hogy csak és kizárólag a jó szuperhősöket szeretjük, vagy hogy minden szuperhősben van jó is, meg talán van ott is rossz oldal, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Gonosztatlan képzésre jártam az egyetemben.
Köszönöm ezt az átvezetést, folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Megyeri Balázs, és a gonosz anatómiája mentén beszélgetünk.
Igen.
A bennünk lévő gonoszról. De akkor ezt kijelenthetjük, mert nem tudom, hogy levontuk ezt a következtetést, vagy levontad ezt a következtetést, hogy minden emberben van gonoszság, minden emberben van erre hajlam, negatív érzelmei mindenkinek vannak, csak
igen,
különböző mértékben nyomjuk el őket.
Ez több fogalom. Az egyik legjobb megközelítés számomra, a Philip Zimbardónak van egy könyve, a Lucifer hatás, ahol ugye egy nagyon szemléltető példával elmeséli, hogyha mondjuk van egy vödör almánk, ahol bedobunk egy romlott almát, akkor az összes alma megromlik, és nem az az egy lesz egészséges. Hiába vannak többen mondjuk a jók, és ennek a folyamatnak tulajdonképpen, vagy hogy mi is történik, és miért ennyire...
Ebben még bele se gondoltam.
Mennyire evidens ez a természetben, és hogy ez miért így alakult ki, ezt próbálja az emberi pszichére átültetni, és megfigyelni ebből az aspektusból. És én volt egy egyetemi professzor, a mentor, az Irving Sarnoff, akinek tulajdonképpen a gondolatait idézve ő maga leszűri azt a konklúziót, hogy gonosz az, aki a tudásánál rosszabbul cselekszik szándékosan. Hiszen most a gonoszról az jut eszünkbe, hogy valaki, aki árt másoknak, valaki, aki rosszat tesz, valaki, aki szándékosan árt olyannak, vagy szándékosan tesz az élet ellen. De mi van akkor, ha én megtehetnék valamit, amivel segítek, de nem teszem?
Igen.
Erre is ugyanúgy elmondható, és erre is mondhatom azt, hogy végül is valahol ez a gonoszságnak a definíció.
Az elhallgatás, a nem segítés, a nem cselekvés.
Így van, hiszen nem csak az aktív része lehet ennek ugyanolyan ártó, vagy az aktív rész lehet gonosz, hanem a passzív. A maga jó tett megtagadása is lehet a gonosznak egyfajta definíciója.
Talán így vagyunk ezzel a legtöbben. Tehát szerintem a legtöbb ember valahogy így működik, vagy így működik benne ez a sötét oldal, ez az árnyék oldal. De azt kimondhatjuk, nem tudom, hogy létezik-e ilyen fogalom, hogy normális, főleg a pszichológiában, de hogy azt kimondhatjuk, hogy normálisnak számít, hogy az embernek rossz gondolatai vannak, hogy igenis le tudja pörgetni, hogy nem tudom, a szomszédot kinyírná, vagy az utakon, ha éppen közlekedik, kinyírná, vagy a saját gyerekével kapcsolatban, hogy az nem csinálja azt, amit ő szeretne. Tehát, és ez gondolom, nem saját példa.
Én úgy gondolom, hogy ez természetes, és úgy gondolom, hogy a fejlődésünk része erre. Megint csak sok tudományos vizsgálat nagyon jól beszél, és nagyon jó hipotézisek születtek az elmúlt évszázadok alatt. Akár Cesare Lambroso és Alexander Lacassagne híres vitája, hogy az ember rossznak születhet-e, vagy a társadalom teszi azzá, az is egy érdekes útja ennek, de amiben én magam is részt vettem kísérletekben, ahol a ráf mediánt végül is, ugye a prefrontális kérekben az agyban detektáltuk, vagy nem magát csak a ráf mediánt, hanem ennek az emocionalitást befolyásoló szerepét.
Az mi az?
Mi azt jelenti, hogy tulajdonképpen megtalálta egy magyar csapat a negativitás helyét az agyban, hogy a negatív gondolatoknak van lokalizálható helye az agyban.
Melyik az? Szedjük ki.
Egy kalapáccsal lehet ezt semlegesíteni. Nagyon erős lendület, illetve a gerebét tudom még ajánlani. Ez egy szakmai vélemény.
És aki ezt elvégzi, ezt a folyamatot, abban már működik a gonosz oldal, vagy ugyanaz az agy rész. Ez
abszolút, egy nagyobb gerebje ugrással, tulajdonképpen csak vigyorgunk életünk át részre. Hát ez tulajdonképpen, hát most ha szemléltetni tudnám valahol, akkor meghatározható.
Jó, de ne szakifejezéseket használj, tehát elől hátul jó.
Igen, és most beszéljünk az agyról. Tehát, hogy itt ebben az a fantasztikus, vagy az a nagyon érdekes, hogy valahol most már ezt is tudjuk lokalizálni. Ezt is meg tudjuk határozni, akár anatómiai úton is, hogy ennek van nem csak létjogosultsága, helye az agyban, és egyébként természetes, hogy ez ott van. Én úgy gondolom, hogy a negatív gondolatoktól nem szabad félni, és nem szabad folyamatosan, ez szerintem 21. századnak egy hozadék, hogy mindent felcímkézünk, hiszen mindenhez kapunk egy ilyen kis feliratot.
Mert akár csak élni.
Vagy azt hiszük, hogy egyszerűbb élni, mint mondjuk ténylegesen megismerni valamit, és rögtön egyszerűen fölcímkézni az urambocsás, sokkal kényelmesebb. Kényelmesebb, de nem feltétlen egyszerűbb. Vagy hisszük, hogy kényelmesebb, de nem feltétlen egyszerűbb. És a negatív gondolatoknak, illetve annak, hogy megfogalmazódnak bennük érzések, reakciók, azoknak igenis helye van, és igenis például a megélésének is helye van, csak nem feltétlen ott az adott pillanatban. Erre azért az önkontroll, meg az emberi viselkedés kontrollja szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ez még nem jelenti azt, hogy gonoszak vagyunk, vagy nem jelenti azt, hogy ez a gonosz lenne. De az, hogy valamire azt mondom, hogy rossz, vagy rossz érzés kelt, vagy negatív, ez még önmagában nem a gonosz. És nem is a gonosznak feltétlenül a definíció.
Akkor ez csak az emberi, tehát ahogy létezünk?
Ez a létezésnek szükségszerűsége és velejárója.
Az emberi természet része.
Az emberi természet része. Nekem kedvenc könyvem volt sokáig ma is, a Robert Louis Stevensonnak a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különleges története, amiben ugye a barátjának, ügyvédjének írt levélben Dr. Jekyll megfogalmazza, hogy egész életében ő arra törekedett, hogy azt szeretné elérni a tudományban, hogy a jót, az alapvetően jó érzéseinket összefoglaló, és a bennünk lévő jót, mint személyiség leválassza a rossztól, és esetleg két személyiségé tudja tenni, akkor egyszerűbb lehet az élet, és így született meg ugye maga Mr. Hyde. De ez igazából...
Hogy
ez
lenne egyszerűbb, te jó Isten, és ráadásul, hogy az egyik nem tudta másikról, tehát hogy nem ebben
igen,
a történetben...
Igen, talán pont ezért, hogy nem egy testben zajlik le a felelősség és az önmarcangolás, hiszen amit a másik tesz, az nekem semmi közöm. Uh-huh. Én élem a jó életem, és van a rossz személyiség, és ez a dualitás, a világ duális, az életünk duális, és ez a dualitás tulajdonképpen, ami az összes ilyen kérdésnek az alapját meghatározza. A történelemben nézzük a gonosz születését, hogy ez minden, ha vesszük az egyiptomiakat, a mezopotámiai civilizációt, a Gilgames eposzt, vagy a kínai kultúrát, az olmék civilizációt egyébként, ami ugye az amerikai, a mezoamerikai kultúrának az előfutára, mindenhol először onnan kezdődne, vagy a görögöknél, ahol egészen nagyon szép nevekkel és nagyon szép szimbólumokkal illusztrálja végig a történelemben, hogy tulajdonképpen milyen változásokon megy keresztül az emberi sors, meg az emberi élet. Mindig ott kezdődik, hogy a sötétség, a nyx, vagy az egyiptomiak a Apophis leválik a fényről. És ez a teremtés alapja, ez a föld kialakulásának alapja, hogy a sötétségből és a fényből születik az ember, és a fényből születik az élet. És ennek a kettőssége, a magasság és a mélysége az, ami az egész evolúciót meghatározza. A Tartarosz, ahova száműzik a titánokat, vagy hát ugye ahogy a Gilgames eposzban is ugye úgy kezdődik a Sanakwa Imuru, hogy aki a mélységet megjárta, hogy a mélység és a magasság. Szellemes szemantikai észrevétel, hogy a sátán és az Isten szóban ugyanazok a mássalhangzók, csak a mély magánhangzók a sátán, és a magas magánhangzók az Isten. A mélység és a magasság közti különbség.
Ez de jó. Úristen, ez még soha, tehát hogy erre még soha nem gondoltam, szerintem sem is hallottam sehol, pedig mennyire egyértelmű. És hogy akkor a kettő közül nem kell győznie valamelyiknek minden áron, vagy igen?
Az élet célja a küzdés maga, és a Madács Imréhez visszakanyarodjak, ember küzdj és bízzál, biciklisz, hogy el ne hízzál.
Főleg ez a rész, ez a tanulság.
Én úgy gondolom, hogy itt meg is állhatunk.
Köszönöm, eljutottunk a csúcspontra.
Szobabicikli lenne itt egy fontos eredménye ennek a beszélgetésnek.
Jó, de ez a nesze semmi fog meg jól, Isten bocsássa meg, hogy most ezt mondtam, de az, hogy ember küzdj és bízva bízzál.
Igen,
egy...
én úgy gondolom, hogy nem szabad félnünk a folyamattól. Kicsit mindig a megérkezni akarunk. A megérkezés az életünknek egy ilyen szerves része, hogy hát ó, hát már legyek már ott. És igazából a jó és a rossz közötti harc is szimbolizálható és leírható egy ilyen örökké várt eredmény. A jó majd legyőzi a gonoszt, és akkor majd akkor minden rendbe jön, és akkor így megyünk előre. Kicsit így az ember siet. Egyre türelmetlenebb. Uh-huh. Ez egyébként kimutatható, érdekes kutatást olvastam arról, hogy a zenében megfigyelhető, ha már egyébként ugye autentikus környezetben lehetek, hogy egyre gyorsabbak a zenék. Mintha tulajdonképpen, ha összevetjük a 70-es, 80-as évek zenével, vagy 50-es, 60-as évek zenével, ahhoz képest a mai zenéknek a BPM száma az hogyan emelkedik. És az ember türelmetlenebb, igen, egyre inkább szalad az eredmény felé. Van egy ilyen sikerfixációnk, hogy hát azt már el kell érni ekkor és ekkor, és emiatt bekerültünk egy ilyen kronológiai hurokba, egy ilyen időcsapdába, uh-huh, hogy na akkor most, ha én ezt eddig nem érem el, akkor az már, hát és akkor ezt is, akkor ezt is, akkor ezt is. És sokszor ezt a renddel magyarázzuk, hogy hát mert rend kell az ember életébe, de ez nem a rend. A rend önmagába persze meghatároz nagyon fontos lépéseket és nagyon fontos momentumokat a fejlődésünk során, de a rend az nem jelenti az idő sürgetését. Az, hogy legyünk türelmesek, az, hogy várjuk ki a dolgokat, az, hogy várjunk a munkánk eredményére, az egy picit háttérbe szorult az eredményhez képest.
Igen, csak akkor itt jön be most az, hogy az, amit a társadalom, vagy az a körülvevő helyzet, amit ránk nyom, hogy ettől hogy tudnám függetleníteni magam, hogy tudnék én türelmes lenni, holott én is foglalkozom ezzel, próbálok ezzel foglalkozni, mondom másoknak is, hogy persze légy türelmes, de ennél nehezebb szerintem ebben a helyzetben, ebben az élethelyzetben, amiben most vagyunk, világszerte nincsen. Tehát ezt nem tudjuk egy könnyen megoldani. Mindjárt folytatjuk. Nem felejtettem el Darth Vadert, mert szeretnék Darth Vaderről beszélni, úgyhogy Darth Vaderről folytatjuk a lélekközösséget.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatódik a lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Megyeri Balázs. Most már nagyon sok mindenről beszéltünk a gonosz Starbucks-szal kapcsolatban.
Come to the dark side.
Köszönjük szépen, és megérkeztünk a Starbucks-hoz. És egyébként tényleg fontos, és te magad is kitérsz egyébként ezekre a hősökre, vagy antihősökre a tanulmányaidban, a cikk sorozatban. Képzeld el, hogy az én fiam, ha megkérdezem a nagyobbik fiamat, hogy neki ki a kedvenc szuperhőse, mert hát a fiúknak általában szokott lenni, egyébként szerintem a lányoknak is, akkor ő azt mondja, hogy nagyon szereti Thort, nagyon szereti Vasembert, így végig sorolja gyakorlatilag Amerika kapitányt, az összeset, Aquament is szereti, csak még nem látta, de megnézettem vele, viszont aki az abszolút kedvence, az Hulk. Azon szoktam gondolkodni, hogy az én fiamra jellemző az, hogy elnyomja a valódi érzéseit, vagy legalábbis szeretne megfelelni, nem tudom, kitől örökölte, hogy szeretne megfelelni a környezetnek, jó akar lenni, de közben odabent tombol egy nagyon nagy indulat. Hogy ez egyébként jellemző minden emberre szerinted? Nem véletlen, hogy ilyen hőseink vagy antihőseink vannak, hogy megalkotjuk ezeket a karaktereket? Mintha kivetítenénk a saját félelmeinket, vagy a saját gonoszunkat.
Igen, a Hulk egyébként egy jó példa, hiszen ezek szerint a te gyermeked is egy ilyen Hulk-szavú gyerek.
Igen, egy pontig.
Igen, egy pontig. A Hulk karakter egyébként nagyon jól megfeleltethető a Dr. Jekyll és Mr. Hyde példájának egyébként. Avég is Bruce Banner, aki orvos, kutató,
egy kis halkszavú, egy
valóban
zseni,
a hétköznapokban cuki. Introvertált személyiségnek van egy nagyon intenzív és egy nagyon, nagyon kitüremkedő, látványosan, fizikailag megjelenő extrovertált másik oldala. Egyébként a Heroes-ok története ugye végül is az egész irodalom történetünknek az alapja. Hát, hogy a Homérosz Odüsszeiájáig visszamegyünk, a Iliász és Odüsszeia történetiségétől napjainkig, ugye végül is a forgatók, ha már akkor megérkezünk a filmekhez, a forgatókönyvírásnak is egy ilyen nagyon-nagyon fontos alapja, ha főleg a Sitfield féle könyvek és tanulmányok világát vesszük alapul.
Épp mondani akartam.
Hát igen, az gyakori a Béla meg a Sitfield világát vesszük alapul. Akkor ugye mindig van egy protagonista, egy főhős egyébként, most legutóbb a Nolan-nek, a Christopher Nolan-nek a Tenet című film, így is nevezik a főhős, de protagonista, és van egy anti-hérosz, egy anti-hős, és végül is megint csak a dualitás csatája az, ami végül is ezt az egész ezt dramaturgiát és ezt a fejlődési ívet fölépíti. Szerintem ez egy ilyen nagyon, az ember folyamatosan analizál, és persze nyilván szülőként, meg még inkább, de napjainkban meg egyre jobban próbálja a dolgokat ilyen ezekbe a földcímkézett dobozokba belehelyezni. Egy gyermeki fantáziában azért a Hulk látványos átváltozása lehet csak ezért is egy nagyon szép és egy nagyon kedvelt dolog, hiszen hát abból a kisemberből, mert mindannyiunk életében ott van az, hogy amikor főleg iskolába járunk, mindig vannak nagyobbak, nagyobb csoportosok, nagyobb osztályba járók, vagy fölöttünk járók, akikhez képest ugye mi eltörpülünk sok ilyen klasszikus férfiúi fejlődés elem, szerintem majdnem mindenki életében megtalálható férfiaknál, amikor még kicsik vagyunk, és akkor megvívjuk a arcot a suriba, és akkor az a srác, aki odajött kötekedni, akkor annak megmondtam a magamét, és akkor ő azt csinálta.
Igen, a lányok ritkában akarnak Hulk lenni, ez tény.
Igen. És tulajdonképpen ezt szimbolizálja, hogy van bennünk egy ilyen erő, van egy erő, ami fölül tudja ezt írni, és akkor végülis ezzel igazságot szolgáltathatunk, és ez az igazságérzetnek a megnyilvánulása, projekciója is szerintem. Hát a szuperhősök története az gyakorlatilag ma meghatározza a filmkészítést.
Ebben a pillanatban abszolút, és ez még így lesz egy pár évig.
Igen, és nagyon érdekes az evolúció, például nekem a Batman filmeknél kimondottan tetszett, és ez egyik legrégebbi. Talán Superman és a Batman az 1930-as években jelent meg, és hát, hogy napjainkig tart a történet. És ha megnézzük az első Batmant, az Adam Westet, aki még ott ilyen kívül alsógatjával, krétás szemöldökkel rohangál, és próbál olyan nem létező pofonokat osztani, amikor maga elé üt, és a mögötte lévő pali is átesik az asztalon, akkor ugye ez egy nagyon szórakoztató jelenet. De aztán ugye volt még George Clooney is, Val Kilmer is volt.
Te jó Isten, tényleg George Clooney.
Így van, hát nagyon sok Batman volt, és hogy haladt a 90-es években, és ez a meseszerű megközelítés, ez ennek a hősnek a karaktere. Majd megint a Christopher Nolanre visszakanyarodva, ugye a Sötét Lovakban pedig mit látunk, hogy a Batman magában, a sötét lovakban akar az ember a legkevésbé Batman lenni.
Igen.
Hiszen annyi, tulajdonképpen bemutatja az emberi oldalt, bemutatja azt, hogy mennyi sérülése, mennyi baja van, mennyi lelki traumája van, és igazából ő már pedzegeti azt, hogy a hős az nem ennyire egyértelmű, hiszen a Batman karakter ebben a történetben nagyon sokszor nem egyértelmű. Hát Gothamben őt egy ilyen önkényes igazságosztalat tartják, és az emberek azt mondják, hogy na hát ez mi a franc ez, hogy ő beöltözik denevérnek, és helyettünk
megmondja. Ránk nehezedik,
és ő nem sokban különbözik, és fel is vett, hogy nem sokban különbözik a bűnözőtől. Azért, mert neki van egy meggyőződése, ez még nem jelenti a társadalom számára azt az egyértelműséget, hogy na hát akkor ő most már mindegy egy szuperhős. És a Batman pedig ugye szimbolikája annak is, hogy a saját magával való félelmét vívja folyamatosan. Saját magával a félelemmel, az ő ős félelmével vívja a belső csatáját folyamatosan. Hiszen azért veszi fel a Batman ruhát, mert neki ez egy gyerekkori trauma, amit legyőz. Úgyhogy a hősök történet, a hős fogalma sem ilyen egyértelmű számomra. Amikor beszélgettünk ezekről, akár egyetemen, akár bármilyen más közös. Mindig azt mondtam, hogy nekem a hős az nem egy szupermen, egy szupernaturális, egy metahumán, aki aztán leereszkedik közénk, és végülis neki bármit megtehet, úgyhogy megteszi azt, hogy megment egy-két embert, mert egyébként repül, lézert, szór a szeme, bármi. Én úgy gondolom, hogy a hősnél emberibb dolog kevés van, hiszen számomra az a hős, aki fölülírja a saját emberi korlátait, és ezen túl tesz jót. Tehát ugyanúgy, mint a gonosznál, aki a lehetőségeihez képest teszi a rosszat, ugyanúgy, aki a lehetőségeihez képest teszi a jót, az számomra a hős, aki fölülírja azokat a határokat, aki azt mondja, hogy én akkor is megyek segíteni, hogyha már nincs erőm. Akár itt, ha már a gyermekedről volt szó, az anyák, akik akkor is virrasztanak a gyerek mellett, amikor már az utolsó lélegzetvételükre alig van idő aznap, és aznap nem ettek semmit, és úgy gondolom, hogy az anyák is hős. Ez a hősiesség.
Jó,
ezt
aláírom. Ne harakulj, ezt a részét aláírom. Viszont miért van az, hogy mondjuk, ha Darth Vadert és tényleg a Star Wars-t vesszük alapul, akkor nagyon sokan vonzódnak inkább a birodalomhoz és a Darth Vaderhez. Tehát, hogy nagyon sokan, sokkal több az olyan rajongó, aki ehhez a csapathoz szeretne tartozni, nem az erő, fény és oldalát szeretnék, hanem akkor menjünk az árnyékos oldalra, a sötét oldalra.
Igen, itt azért szerintem nagyon fontos szerepe van az image, az imágó építésnek, hogy a hollywoodi filmek nagyon jó.
Jobb az image a Darth Vadernek, mint Luke Skywalkernek.
Nem, én úgy gondolom, hogy egyébként a Star Wars történetiséget követjük végig, Star Wars rajongói szeme, és már ugye felhoztuk a rajongó kérdését, ugye a Star Wars története Anakin Skywalker története. Mm. Anakin Skywalker, akiből Darth Vader lesz. Tulajdonképpen megint csak ugyanaz az Odüsszeia, megint az a klasszikus héroszi dramaturgia zajlik le, hogy van a kis kiválasztott gyermek, aki milyen ismerős történet ez a Bibliából, hiszen magát Jézus Krisztus Urunkat is megkísértette a gonosz, hogy a kis kiválasztott gyermek, aki elindul valahonnan nagyon messziről, nagyon-nagyon komoly lehetőségei, képességei, tehetsége van, és aztán végül átáll a sötét oldalra a traumái, a félelmei, a tapasztalatai.
De volt választási lehetőség.
Volt választási lehetőség, és vissza is tér, hiszen azért ez a klasszikus történeti szál, ez azért ott zárul, ha Luke Skywalker, hogy ugye a saját fiában, meglátva a saját fia felé, kinyitva a szívét újra, ő visszatér. Ő jóként hal meg. Tehát ez az igazi heroikus momentum, a heroikus drámai pillanat, ami bár nem happy end, de azért ő jóként hagyja itt ezt a világot. És lehet, hogy ezért annyira szimpatikus egyébként a Darth Vader, hiszen ő az epicentrum ennek az evolúciónak. Ő maga ezen a fejlődésen keresztül bemutatja, hogy valóban nem van a jó, meg van a gonosz, aki jónak születik, vagy meg gonosznak, és akkor így ilyen kis kasztokba a folyó egyik oldalán élünk mi, a másik oldalán meg ők, és akkor néha balhézunk, hanem mindenki keresztül megy ezen a változáson. Mindenkinek vannak ilyen momentumai az életben.
Csak különböző mértékben. Igen. Innen folytatjuk, jó? Kíváncsi, hogy tudsz-e praktikus tanácsot adni, hogy amikor elbizonytalanítanak bennünket, vagy mondjuk olyan helyzetbe kerülünk, akkor merre tovább? Mindjárt folytatjuk.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, és Megyeri Balázssal beszélgetünk, nem tudok nem nevetni, mert közben egyébként egy nagyon szórakoztató emberről van szó, pedig most komoly témákról beszélünk, ha bár a gonosz vagy a bennünk lévő gonosz a téma. Ott tartottunk, hogy mindenkinek eljön az a pillanat, amikor elbizonytalanodik, vagy elbizonytalanítják bizonyos körülmények az életében. Hogy megérkezik egy kísértés, vagy tényleg egy nagyon feszült, nagy stresszes helyzetbe kerül, ne röhögjél.
Az utolsó pálinkát megiszom, hogy egyet több kanál erős pistát rak a gulyásba, akkor így elbizonytalanik.
Így van, így van. És akkor ki lehetne belőle az állat.
Így van.
Egyébként tényleg.
Az állat én vagyok, igen, mondták is.
Hogy erre van bármiféle kulcs, kapaszkodó, megoldási képlet, vagy tudom, értem, hogy élvezük az utat, és az ne a cél lebegjen mindenáron a szemünk előtt, hanem az utat kéne nagyon élvezni, de közben, hogy az ember szeretne, mégis szeretne jó lenni, csak közben el kéne, hogy fogadja a benne lévő mélységet, negatív mélységet, vagy árnyék oldalt.
A cél az lebegjen az ember szem előtt, most nem mennék bele a különböző ilyen motiváló gondolatokba, illetve ezen szakembereknek munkáját sem venném el. Úgy gondolom, hogy erre nem recept van, vagy nem praktika. Minél többet informálódunk, minél több információt kapunk bizonyos dologról, sok esetben az információ, a tudásnak egy bizonyos szintje, az lehet ugyanannyira elbizonytalanító. Sőt, jönnek az információk innen-onnan, napintás a külső igen. megfigyelőktől, úgy gondolja,
hogy... Főleg ma.
Főleg napjainkban,
most
igen.
Így van, igen.
És úgy gondolom, hogy kell az embernek legyen hite. Kell, hogy az embernek legyen egy morális támasza, amit ő kialakít, vagy az ő meggyőződése felépít, és azt viszont semmilyen külső hatásra, semmilyen külső befolyásoló tényezőre nem enged. Ezt nem arra építi föl, hogy most mik az érvek, mert mindig vannak érvek mind a két oldalon. Hogy akkor most ez így van, akkor most az úgy van, akkor még sincs, akkor mégsem van. A hit az maga a meggyőződés, és a jutalma az pont a bizonytalanságnak a nagyobb fokú elkerülésére való képesség. És szerintem erre van a legfőképp szükség. Nem is az a lényeg, hogy az ember pontosan miben hisz, mert hát az el is folytatódnak, vagy el is lehetne akkor ilyen teoretikus vitákat tartani, na hát de ő abba hisz, akkor ő miért oda kerül, miután meghal, stb. Ez inkább vallás történet, és egy megint csak izgalmas kérdés, de egy hosszabb vitahelyzetet vet fel. Az embernek hite kell, hogy legyen, és ha ez a hit az, ami ad erőt, ha már akkor... A Bibliában azért ez mondjuk szépen le van írva, de Jézus Urunk szájából szépen hangzik el, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. És úgy gondolom, hogy ez ebben benne van az is, hogy nem a bizonyíték, nem minden áron, és ezt próbáljuk mindig keresni, bizonyítékot erre.
Ez így van.
Akkor ő így gondolja, akkor így gondolja, és az egész életünk egy véget...
Ezért csinálok műsorokat is ebben a témában, mert én is ezt keresem, én a bizonyosságot keresem.
Igen, és ez egy végtelenbe torkol, egy tulajdonképpen az életünk után a minden pillanatában jelenlévő nagyon könnyen átcsaphat egy idő után, nagyon könnyen kialakíthatja a szorongás, nagyon könnyen átcsaphat különböző kényszeres gondolatok megjelenésébe. Ez úgy gondolom, hogy mint az építkezésnél is, hogy lefektetem az alapokat, és arra húzom fel a szobákat, meg a többi, és nem lehet az, hogy hát az alapnál én ott áldom. Na, így legyen, vagy úgy legyen, mert sose lesz házam.
Mit csinálsz akkor, vagy mit csináljon az ember akkor, hogyha úgy érzi, hogy nem tudja kontrollálni? Mert azt mondtad, hogy az önkontroll ugye nagyon fontos, tök jó, hogy van, de hát különböző szinteken állunk önkontroll tekintetében is. Ahány ember, annyiféle önkontroll. Mi van, ha ez nem megy? Mi van, ha túl erős az a hatás, vagy az érzelmi sokk, ami ér egy helyzetben, és eluralkodik rajtunk, hát mi? A saját gonoszságunk, vagy elengedjük, átengedjük magunkon. Hogy ezért gyűlöljük-e, vagy van-e értelme gyűlölni magunkat, vagy mihez kezdjen ezzel az ember úgy, hogy mondjuk utána épelmével keveredjen ki belőle?
Megint csak, de mindegy a dolgok mértéke, hiszen az, hogy ez lehet egy egészen szélsőséges helyzet, hogy mondjuk az élet ellen teszek valamit, vagy olyan dolog történik, úgy gondolom, és hogy megteszem, és erre mondjuk akár a jogalkotás, vagy az igazságszolgáltatás is kiszabja a megfelelő büntetést, és onnantól kezdve azt az életutat, ezt teljesen meghatározta, befolyásolta. Nem mindegy a mértéke. Nem mindegy, hogy mit engedek át magamon, és milyen dózisban engedem ezt át. És hogyha egyébként tudom magamról, hogy ez egy visszatérő dolog az életemben, akkor ezt ugyanúgy, mint amennyire figyelünk arra, és mint amennyire fontos ma, hogy akkor a fizikai állapotom az milyen is, és mit eszem, és hogyan eszem, és ilyen diéta, és olyan edzésterv. Én úgy gondolom, hogy ha vannak ilyen problémák, akkor persze lehet szakemberhez is fordulni, bizonyos esetekben fontos is, de a másik oldalon létezik a diéta a lelkünknek, létezik a diéta a pszichénknek, és ezt magunknak kell kiépíteni. De az, hogy mindig visszatérek ugyanoda, az jelent valamit. Igen. Az jelent valamit. Az, hogy egyszer, ahol ez áttörik, ahol ez megjelenik, megint csak nem mindegy persze a mértéke, de már a megjelenés pillanatában észreveszem, hogy történik valami, hogy olyan indulatokat szabadított ebbe, vagy olyan dolgot tettem, főleg ha aztán megbánom, vagy rájövök tiszta fejjel, hogy ez igazából nem volt helyes, és ez visszatér, és ezt máskor is érzem, akkor ezzel foglalkozom, fejlődnöm kell ebben is. Tehát, hogy ugyanúgy dolgoznom kell, és a lelkemet, és a pszichémet ugyanúgy tornáztatni, edzeni.
Igen.
És figyelnem kell, mint ahogy ezt megteszem a fizikumommal is. Hát a fizikumom sem úgy működik, hogy na, én egyszer kiegyzettem magam, és most már aztán nekem egy fekvőtámas se kell, 80 éves koromig gyerekek itt olyan test van, hogy
Istenem, hogy bár úgy lenne.
Hogy még a tükör is megkönnyezi. Nem, hanem ez úgy néz ki, hogy mindig folyamatosan, és hát ha én kiagyok, akkor utána vissza kell térnem. Ugyanezt meg kell tennünk a lelkünkkel és a személyiségünkkel is. És nem folyamatosan csak, jó, ha van kívülálló, jó, van, aki segít ebben, ha erről tudunk kommunikálni, hiszen mint ahogy egy személyjegyző segít abban, hogy én nem látom magam kívülről a fejlődés, mondjuk egy gyakorlat végzése folyamán, ugyanúgy ebben is egy külső szemlélő, egy külső segítség, azt szerintem.
De mi lehet ilyenkor? Mi lehet ilyenkor külső segítség? Vagy tényleg egy pszichológus? Vagy egy barát?
Én úgy gondolom, hogy
aki spirituális vezető?
Úgy gondolom, hogy akiben hiszünk. A hit megint csak meghatározza ezt is. Ha olyan, ezért fontos, hogy milyen emberekkel veszem körül magam, milyen barátaim vannak, azok valóban barátok-e? Valóban én mennyit adok ebben a barátságban, és mennyit kapok vissza? Hogy dolgozom-e? A munka az életnek egyik legfontosabb foga, és ez mindenre. Nincs én speciál, például nagyon sok esetben nem hiszek ebben az eleve elrendelt tehetségben sem. Vannak emberek bizonyos dolgokra fogékonyabbak, de a többi az munka, szorgalom és munka. És ugyanezt meg kell tennem a párkapcsolatomban, ugyanezt meg kell tennem a barátaimmal, ugyanezt meg kell tennem saját magamat, dolgoznom kell rajta. És ha érdemben olyan emberek vesznek körül, ráadásul akiknek adok a véleményére, és nem csak ilyen pillanatnyi jókedv elérése érdekében, akkor most körülvesznek engem olyan emberek, hogy úgy, de jó érezzük magunkat.
Jó, az se rossz, arra is szükség van.
Persze, nyilván a fórumon, de most nyilván ebben a témában, igen, ebben a fejlődésben az a fontos, hogy ezek olyan külső szemlélők legyenek, olyan külső jelenlévők, akiknek adunk a véleményére, vagy akikre felnézünk, akiket tisztelünk, vagy akik az életünkben olyan szerepet töltenek be, hogy hallgatunk rájuk, és akkor tudnak segíteni.
A beszélgetés vége felé nagyon érdekelne, hogy te mit érzékeltél 2020-ban, vagy mit érzékelsz mostanában, így az elmúlt picit több mint egy évben magad körül, ami a gonosz, vagy az árnyék oldal erejét illeti. Mert azért elég sok minden történt ebben az elmúlt évben, és hogy csak a pandémiát vesszük, vagy az azzal járó sok félelmet, negatív érzelmet, akkor nekem van olyan érzésem, hogy itt most picit több a sötétség.
Igen, ha pszichológiai aspektusból kéne kicsit vizsgálnom, vagy ha onnan emelnék át terminusokat, akkor azt mondanám, hogy van egy globális, generalizált szorongás. Az emberek nyilván ebben az állapotban jobban szoronganak, a perspektíva nélkülibbek. Nem tudjuk, mi lesz holnap, nem tudjuk, mi lesz, hogy oldódik ez meg, és ha megoldódik ez a pillanatnyi állapot, annak milyen hozadékai lesznek még, és ez hogyan fogja befolyásolni az életünket. Ez egy folytonos szorongás, de mostan a leginkább szükség arra, hogy próbáljunk meg magunkra figyelni, magunkon dolgozni, és nem átadni magunkat esetleg a nagyon intenzív külső tényezőknek. A másik oldalon egy kicsit pozitívan megvizsgálva a dolgokat, nyilván rám is hatott a pandémia, nyilván mindenkire hat a pandémia, és nyilván ez egy folyamatnak a része, hisz ez nem így kezdődött, azért volt egy Ausztrália, ami leégett, ott volt Amazonia. Nagyon sok rossz dolog történt előtte, ahol már a Föld jelezte, hogy nem jó az irány, ahová tartunk. De mégis úgy gondolom, hogy ennek a pandémiának van jó oldala is, és a jó oldala az, hogy lett a világnak, vagy van a világnak egy közös ügye. Bebizonyítja azt, hogy mi együtt élünk ezen a bolygón, hogy kölcsönhatásban élünk, hogy valaki megbetegszik Kínában, és annak áldozata lehetek én is itt Magyarországon, hogy közös az otthonunk, és közös a bolygónk, és fölnyitotta a szemünket, hogy igen, ha van hatásunk ilyen szinten egymásra, amivel ekkora negatív eredményt érhetünk el, akkor egyébként ez miért nem működhetne pozitív oldalon is? Miért ne lehetne a szeretet az új vírus? Miért ne lehetne a kézenfogás, az összefogás ugyanekkora erő? És azt is mutatja ez az egész helyzet, hogy ami most történik a világban, csak összefogással fogunk tudni ezen túllépni. Nem egyénenként, nem a nagyon felerősített narcizmus és individuum fog győzni, hanem a társadalom együtt. És ez például akár lehet motiváló is, és lehet, hogy ez fogja jelenteni a kiutat, és ez fogja megmenekíteni a földet, hogy ezt elfogadjuk, mint egy fejrekoppintás, mint egy jelenség arra, hogy nekünk közös a dolgunk a földön, és társadalomban élünk, és nem csak egyedül vagyunk többen, hanem együtt létezünk ezen a bolygón, és így fogunk tudni egymásnak is segíteni, fogunk tudni a bolygónak is segíteni, és talán nyithatunk egy újabb világot, vagy elkezdhetünk egy olyan új életet, és megteremtettünk egy olyan új világot, amiben bizonyos dolgok, amik az elmúlt évtizedekben rossz irányba fejlődtek, már kiküszöbölve, és újult erővel létezhetnek.
Nagyon szeretnék ebben hinni, és nagyon tetszik az a gondolat, hogy a szeretet legyen az új vírus, és mondjuk legyen az egyetlen és végső vírus, ezt kívánom tényleg szívből. Köszönöm, hogy eljöttél, Balázs.
Én köszönöm a kívást.
Tőletek pedig búcsúzom nagy szeretettel, egy hónap múlva találkozunk újra.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.